Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. Mai műsorunkban a Brassóban éppen zajló első magyar színházi fesztiválról hallanak összeállítást. Majd a kolozsvári Zsidó napok harmadik kiadásáról lesz szó, illetve a műsor második részében Vida Gábor egy dadogás története című könyvének kolozsvári bemutatóján készült felvétel második részét hallják, tartsanak velünk! Első alkalommal szerveztek Brassóban magyar színházi seregszemlét október 26-a és 29-e között. A Magyar Színház Fesztivál szervezői szeretnének hagyományt teremteni a rendezvénnyel. A Drámai Színház nagy színpadán 4 előadást és egy zenés pódium előadást láthat a közönség, lesz thrillerszerű tragédia, színházi szatíra, táncszínházi előadás és vígjáték is. Mindenre rendhagyó módon a jegyek mellett bérletet is válthattak a brassói színház kedvelők. Az előadásokra természetesen nem csak a magyar nézőket várták. A legtöbb előadás feliratozva lesz, vagy a román közönség számára is érthető. A Brassó Város Tanácsa által támogatott fesztiválnak több kísérő rendezvénye is van, mindkettő ma a fesztivál harmadik napján, október 28-án szombaton. Ma délelőtt 11 órakor Gáspárik Attila színész, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatója a Színház kiterjedése című könyvét mutatta be a Café TK Hírserben Barta Réka moderálásában. Délután 2 órától pedig a Grimma színjátszó csoport Ez a ház bontásra vár című előadását lehetett megtekinteni. A Brassói Színház Fesztiválról Ambrus Attila kollégánk kérdezte Barta Réka szervezőt, önkéntest.
Brassóban a hétvégén színházfesztivál zajlik, a megnevezés szerint az első. Valójában volt egy korábbi színházi kolokvium is, amelyen a nemzetiségi színházak vettek részt, de hosszú ideig gyakorlatilag a színháztársulatok is elkerülték Brassót. Mindig is így volt ez? Mi volt a helyzet régebben, például a két világháború között?
Hát tudtommal akkor elég élénk színházi élet volt. A társulatok gyakran megkeresték Brassót. A 19. századtól már vendégtársulatokat fogadott, tehát saját társulata nem volt soha. Ez egy picit hozzájárult ahhoz is, hogy a történelmileg viszontagságosabb időszakokban ez a fajta tartalmas szórakozás visszaszorítható legyen. Tehát az utóbbi időben, bár ugye a nagy szabadság a nyakunkba szakadt, azért az erdélyi társulatok elkerülték Brassót, inkább a könnyű szórakoztató műfajok voltak a kedveltek, hiszen azok a társulatok keresték meg a várost.
A 70-es, 80-as években bérletes előadásokat is tartottak, egy-egy előadást 6-szor is bemutattak Brassóban. Elég ez a 27 év arra, hogy egy közösségből kineveljék a színház szeretetet?
Attól függ, hogy mire elég a 27 év, így ahogy mondja, mert nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy hozzászoktassuk, úgy mondjam, a nézőt ahhoz, hogy egy színházi bérlet megvásárlás az tulajdonképpen nem kidobott pénz, de elegendő időszak arra is, hogy az embereket leszoktassák a színházról, hogyha nincs egy felhozatal, nincs egy annyira tág spektrum, amiben az emberek megtalálják azt, amit esetleg szívesen fogyasztanak. Lehet, hogy egy ilyen köztes műfaj, ami a művészszínház és a szórakoztató színház között van, azaz a szórakoztató műfajok között van, az például könnyebben meghonosítható Brassóban.
Gondot jelenthet az, hogy egy több mint 20 000 magyar számláló konglomerátumban, amely felöleli Brassót, négy falut, három falut, Varcsarozsnyót, Vidombákot. Nincs egyetlen egy olyan magyar kulturális intézmény, amely állami támogatást kapna.
Ez valóban egy nehézség. Abból a szempontból is nehézség, hogy a nyelvnek a presztízse, ezt így hívják a nyelvészek, attól a pillanattól kezd csökkenni, és így az identitásvesztés is nagyobb és jelentősebb, ha az emberek úgy érzik, hogy az ő kultúrájuknak nincs egy exponense, egy államilag támogatott exponense, amely, hogy úgymond az identitás mögé vagy mellé áll, és az anyanyelvet ápolja. Tehát nyilván, hogy itt a színháznak, egy lehetséges társulatnak például, ami a jövőben létrejöhet, annak nem csak az lesz a szerepe, hogy megfelelő művészi színvonalat produkáljon, hanem az is, hogy az identitást erősítse, a nyelv presztízsét Brassóban.
Bartaréka önkéntesként csatlakozott a Színház Fesztivál szervezőihez. Miért?
Hát elsősorban azért, mert a szakmám, és mint olyan, én ezt hatalmas lelkesedéssel vállaltam és űzöm, úgymond. Én jelen pillanatban gyesen vagyok, és ez egy olyan luxus időszak, amelyben az ember néha olyasmit is megenged magának, amit például akkor, hogyha dolgozik, vagy valahol munkát vállal, ezt nem engedheti meg. Tehát én azt mondtam, hogy ebben az egy hónapban, amióta az előkészületei tartanak ennek a fesztiválnak, amennyire lehet, anyuka is vagyok, de szakember is szeretnék lenni.
Volt-e betekintése abba, hogy hogyan válogatták ki a színháztársulatokat és azokat a darabokat, amelyeket a hétvégén játszanak Brassóban?
Igen, elég közelről volt ebbe betekintésem, hogy úgymond ráhatásom is volt, hiszen volt egy elképzelésünk. Az alapelképzelés az az, hogy Brassóban a színházal egy nyitást is meg kell valósítani. Ez azt jelenti, hogy Zömében olyan előadásokat hívtunk meg, amelyhez úgymond a vegyes családok is csatlakozhatnak, tehát a műélvezet nem csak a magyarságnak szól, bár Magyar Színházfesztivál a neve ennek a rendezvénynek, de egy picit nyitottunk is, hiszen a Marosvásárhelyi Jorik Stúdiónak a Maró című előadás, ami egy Székely Csaba szöveg, azt részben magyarul, részben románul játsszák, és azokat a jeleneteket, amiket magyarul játszanak, azokat románul feliratozzák, és fordítva. Ugyanakkor a táncszínházi előadáshoz, a Nagyváradi Táncegyüttesnek a különleges előadásához sem kell különösebb nyelvtudás, de annál nagyobb érzékenység szükséges hozzá, illetve a Gyergyószent Miklósi Zűrzavaros Éjszaka, amelynek a magyar fordítása, ugye ez egy Karácsiál végjáték, azt, amit Székely Csaba fordított újra, illetve mai nyelvre, azt viszont románul fogják feliratozni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezzel a nyitással mi egyfajta jelzést is leadunk, hogy bár Magyar Színházfesztivált akarunk itt megvalósítani, és hagyományt szeretnénk teremteni vele, nem zárkózunk el, nem csukjuk be az ajtókat, és beengedjük azokat is, akikkel itt együtt élünk.
Nem csak a színházi előadások lesznek, hanem könyvbemutató is, Kásparik Attila meghívott. Mikor lesz, miről lesz szó?
Október 28-án szombaton 11 órakor a Café Téka Hirscherbe fogom faggatni Kásparik Attilát, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatóját, a újonnan megjelent könyvéről, a színház kiterjedéséről, amelyben rengeteg témát felsorakoztat, de valamennyit ilyen közérthető, olvasmányos nyelvezetben, úgyhogy a Zömében a színház szerető embereknek szóló könyv az könnyen fogyasztható. Ebben szó lesz arról is, ami talán a társadalomban még nem egy lezajlott vita, illetve egy tisztázott téma, hogy mi volt a szerepe a cenzúrának és a besúgásnak a színházi életbe, hogy meddig terjedt el, meddig terjedt ki úgymond ez a kontroll a színház fölött, ami ugye abban az időszakban, amiről Gásparik Attila is ír, egy propaganda eszköz volt. Ez nem is volt olyan régen ez az időszak. A Securitate irattárát kutatta az alkotó, és próbálta a színházi vetületeit megvizsgálni ennek az elnyomó gépezetnek. Én bízok abba, hogy ez a társadalom többi területén is megtörténik ez a fajta tisztázás, hiszen azt tudja ezt a fajta kutatást egy picit jobban megtámogatni. De erről is fogunk beszélni majd a Café Téka Hirscherbe, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit.
Nem csupán kőszínházak vesznek részt a fesztiválon, hanem meghívtak diákszínjátszókat is, többek közt a brassói Grimaszt, ezt milyen meggondolásból tették?
Hát azért gondoltuk ezt így, mert a Grimasz az a közeg, én magam is Grimasz tag voltam Hajdanán, diákszínjátszó, hogy azok az emberek, akik a suliba szeretik meg a Grimaszon keresztül a színházat, azoknak legyen egy alkalmuk, legyen egy fórum, egy keret, ahol bemutatkoznak. Ez inkább jelzésértékűre sikeredett, ugyanis a drámai színházban műszaki okok miatt nem tudtuk az előadást megvalósítani, de a Grimasz terembe szombaton 14 órakor várja a nézőit a Grimasz színjátszó csoport, és remélem, hogy sokan eljönnek.
Noha még alig kezdődött meg a színházfesztivál, bizonyára vannak tapasztalatai, levonták a következtetéseket. Ha jövőre ismét lesz színházfesztivál, akkor szívesen vállal munkát a szervezésében?
Igen, szintén a Gáspári Katilla könyvéből kell idéznem egy mondatot, ami hát helyel közel ezen a fesztiválon is érvényesült, hogy ezt a szakmát minden nap újra kell kezdeni. Ezt úgy értem, hogy művészileg és emberileg is újra kell kezdeni. Emiatt például van egy műsorváltozásunk, ami utolsó pillanatban csúszott be, és azt mondtuk, hogy ennyi rugalmasságot azért kell tanúsítsunk az első rendezvény alkalmával, mert valóban, amikor ez lejár, akkor meghúzzuk majd a vonalat, és azt fogjuk mondani, hogy ezt a rendezvényt hogyan érdemes megvalósítani a továbbiakban, ahhoz, hogy hagyomány legyen.
A Brassóban zajló Magyar Színházi Fesztiválról Ambrus Attila kérdezte Barta Réka szervezőt. Örömre és egyszerűségre születtünk. Ez a karácsony benő idézet a mottója a kolozsvári zsidó napoknak, amelyet immár harmadik alkalommal szervez meg a Kolozsvári Zsidó Hitközség, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Dialógus Egyesület és a Határtalan Kultúra. A négynapos rendezvénynek több támogatója és partnere van, köztük a Kolozs megyei tanács, Magyarország kolozsvári főkonzulátusa, a Tranzit Alapítvány, a Kolozsvári Rádió. A rendezvényen ugyanakkor részt vesz a kolozsvári, illetve a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke is. Az idei programról, szervezésről Schwarz Robertet, a Kolozsvári Zsidó Hitközség elnökét kérdeztem, őt hallhatják a következő percekben. Ma este 8 órától például a kolozsvári Hórja úti zsinagógában a Malek Andi Szólisztik adja elő a Jiddische Mamme nevű produkcióját. Holnap, azaz vasárnap délután 4 órától szintén a zsinagógában a Mazel Tov Klezmer zenekart hallhatja a közönség. Majd este 7 órától a Tranzitházban, azaz a volt Poale Cedek zsinagógában Viski András író, drámaíró beszélget Rőri Gézával, a Saul fia című Oscar-díjas film főszereplőjével, költővel. A következő néhány percben tehát Schwarz Robertet, a kolozsvári zsidó hitközség elnökét hallják. Harmadik kiadásához ért a Kolozsvári Zsidó Kulturális Napok nevű rendezvény. Miben különbözik az idei a többitől, és esetleg azt is elmondhatnád, hogy kiknek a jóvoltából és szervezésében jöhet létre idén is ez a rendezvény. Schwarz Robertet hallják.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Hát miben is különbözik az előző zsidó napoktól? Hát az egyik és a legfontosabb különbség az, hogy ennek a címében 2017. október 26-29 van, az előzőeknek 2016-2015 volt. Gyakorlatilag különbség annyiban is áll, hogy más együttesek szerepelnek. Mind a három alkalommal különböző együttesek vettek részt, nagyjából Magyarországról verbúvált együttesek, amit a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és ennek a programnak a főszervezője Deák Andrea szervezett le. Az idei program más művészeket, más előadó művészeket szerepeltet, és ha átnézem a programot, egyik legérdekesebbnek tűnő a Füley Balázs Lisztdíjas zongoroművész előadóestje. Füley Balázs egy nagyon elismert és híres európai és világviszonylatban is. Valószínűleg tartom, hogy nagyon szép és nagyon tartalmas műsor lesz, amiben szerepelnek Liszt, Mendelssohn Liszt, Schubert Liszt, Debussy, stb. Művek. Ez a műsor, a találkozó a zsidónapok első estjén, október 26-án zajlik le a Kolozsvári Rádió előadó termében. 27-én, pénteken, délután Nógrádi Gergely főkántornak lesz egy koncertje a kolozsvári Horeuti zsinagógában Tesler Nelly zongora kíséretével. És este pedig egy zenés beszélgetés Bala Zsófiával a Bulgakov irodalmi kávéházban. Valószínű, hogy ez a műsor is nagyon érdekes lesz, hisz Bala Zsófia egy Kolozsváról elszármazott neves költő, aki néhány éve Magyarországon él. Következő műsorunk október 28-án szombaton lesz délután 5 órakor a Kolozsvári Szépművészeti Múzeumban, ahol tisztelt és nagyra becsült barátunk Lackovas Róbert színművész és Szép András fog tartani egy előadást. Ez is remélem beivódik a kolozsvári zsidó és nem zsidó lakosság lelkébe, hisz Lackovas Róbertet nagyon jól ismerjük Kolozsváron, és nem csak, és már számtalan zsidó témájú műsort mutatott be.
Átnéztem a programot, és elég húzós nevek vannak az idén, tehát azért nem mindegy, hogy egy Oscar-díjas színészt hívtok-e meg, vagy sem, tételesen Rőri Gézáról van szó. Szóval a kérdés az lenne, hogy ezek a programok milyen nyelven zajlanak, illetve hogy lesz-e fordítás, hogyha mondjuk valaki román anyanyelvű is beülne, aki nem tud mondjuk magyarul, akkor lesz-e erre lehetőség, vagy gondoltatok-e erre, vagy mire számítsanak esetleg a közönség tagjai.
Én részemről gondoltam, a zsinagógai megnyitóra gondolunk, ami 27-én péntek délután lesz, tehát a rádióban lévő megnyitó után, a Nógrádi Gergely főkántor koncertje előtt, ha lesznek hozzászólások, akkor ott mi biztosítjuk a szinkrontolmácsot. Lehet, hogy lesznek, lehet, hogy nem lesznek, a programban nincs belevéve, megtörténhetik, hogy jönnek vendégek, és akarnak két-három szót szólni a kolozsvári közönséghez. Én mindenképpen itt a zsinagógában köszönteni fogom a vendégeket románul is, és lesz tolmács, aki lefordítja azt az egy-két mondatot romára. Az előadások maga nyelve magyar, meg jidis, meg héber, ezeket nem fogjuk fordítani.
Mivel a program azért elég ütős, legalábbis az én olvasatomban, tehát nagy neveket hívtatok, meg elég sok embert mozgató produkciókról van szó, a szervezésben ki segített, tehát hogy gondolom, hogy nem csak a Kolozsvári Zsidó Hitközség vett részt ebben a munkában, hanem mások is, elég szép számmal vannak partnereitek, őket fel kellett kérni, vagy önként jelentkeztek, most gondolok Rőri Gézára, aki Viskivel fog beszélgetni, hogy akkor ez hogy zajlott, ez érdekelne.
Tehát gyakorlatilag mi egy kis szerénységgel azt állítanám, hogy mi, mint csendes tagok szerepelünk ebben a műsorban és műsor összeállításban, úgy, mint tavaly is, tavaly előtt is. A főszervező a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, Deák Andrea, ő szervezte le, ő fogadott fel itteni szervező csapatokat, ifjúságot, polgármesteri hivatal, tehát mindent ő rendezett. Az én, azaz a mi hatáskörünkbe tartozik, az a három előadó est, ami a zsinagógában lesz, a klezmer zenekar, meg az, amiket már említettem. Ezek a mi gondozásunkban vannak, ezeket mi szerveztük le. A többit, azt, mint mondom, Andrea szervező, és a csapat, aki körülötte van, tavaly is, tavaly előtt is megvolt a saját önálló csapata, akiket én személy szerint nem is nagyon ismerek.
Ugye azt el kell mondjuk, hogy minden rendezvény ingyenes, tehát hogy bárki bárhova mehet. Tavaly előtt körülbelül hány embert mozgatott meg ez a zsidó kulturális napok Kolozsváron? Lehet úgy nagyjából hozzávetőleg.
Ha jól emlékszem, akkor több mint 100 ember vett részt ezeken a tevékenységekben. A zsinagógába is az előadások, amik voltak, majdnem teltházzal mentek, és a zsinagóga egy olyan 250 férőhelyes. Tehát remélem, hogy az idén is 100-150 ember körül lett.
Az elmúlt néhány percben Schwarz Robertet, a kolozsvári zsidó hitközség elnökét hallották a harmadik alkalommal megszervezett kolozsvári zsidó napokról. Egy dadogás története. Ez a címe Vida Gábor új regényének, amely a Magvető kiadó gondozásában jelent meg ebben az évben. Az Espresso múlt heti kiadásában a könyv kolozsvári bemutatóján elhangzott beszélgetés első részét hallották, a mai műsor hátralevő részében pedig ennek folytatását hallgathatják meg. Sok könyvről el lehet mondani, hogy így vagy úgy kiüti a biztosítékot. Felforgat érzéseket, gondolatokat, emlékeket. A lényeg az szerintem, hogy mennyire mélyen érint meg minket egy adott szöveg, és főleg az, hogy mit hoz ki belőlünk. Ezt azonban nyilván csak úgy dönthetjük el, ha elolvassuk az adott művet. A könyvet azonban valaki meg is írja. Jelen esetben Vida Gábor, aki azt vallotta, tulajdonképpen csak a saját történetét írta meg. Arra nem számított, hogy olyan sokan magukra találnak ebben. Melyek azok a dolgok, amelyek meghatározzák azt, hogy kik leszünk, azaz kik vagyunk, hogyan működünk, reagálunk, hogyan szeretünk, hogyan beszélünk, avagy nem beszélünk magunkról, az érzéseinkről. Vida Gábort és Márton Evelint hallják. A felvétel az Egy dadogás története című könyv kolozsvári bemutatóján készült.
Igen, sok szó esik ebben a könyvben a rendről. És a rendnek a különféle válfajairól. Az egyik közülük a hadsereg, a román hadsereg tételesen. Egyszer egy beszélgetésünkkor azt mondtad, hogy aki nem volt katona itt Romániában, az ne is szóljon hozzá ehhez a témához, mert hogy hozzá se szabolhat. Tehát, hogy mesélnél erről, hogy a mai Vida Gábor úgymond személyiségeinek alakulásában a román hadsereg mit tett, vagy mit vett el, vagy mit csinált veled? Hogy mit tudtál felhasználni abból a gyönyörű évből, amit sikerült eltölteni a hazavédelmében?
Másfél év.
Vagy másfél, bocsánat.
Elmentünk a múltkor kirándulni, ha jó 4-5 évvel ezelőtt, vagy 6 évvel ezelőtt, a Törökország, Kacskár az egy 4000 méteres hely, hogy hencegek, milyen atya egymászó vagyok. A kollégáim azok ilyen 7-8 éve fiatalabb srácok voltak, ilyen jó Mont Blancos, meg nagyobb hegymászók. Mindegyiknek feltört a lábát abban, csak az enyémet nem. Igen, ezt a hadseregben tanultam, hogy jó cipőt, hogy kell. Az oknit, vagy azt a kapcát, vagy azt a, egyáltalán mit kell a lábbal csinálni, hogy lehetőleg, igen, az ember a saját. Nézd, ez egy nagyon érdekes tapasztalat, hogy ugye bekerül az ember abba a darálóba, és akkor nem sok emberrel találkozik, ott az van, ami van, és csomó hülye között van néhány nagyon vagány ember. A hadsereg olyan, mint az ország. Tehát, hogy olyan, mint a kocsma, olyan, mint a közvéce, olyan, mint az egyetem. Igen. Ugyanakkor persze, nyilván. Tehát a hadsereg az egy veszélyes üzem, a fegyver nem játék, és hát az egész életforma, ami ott zajlik, nyilván, tehát az a brutális világ, az az erőszak, az a nyomor, ami ugye már a 80-as évek második felében. Tehát ez a káposzta káposztával egy nap büdösebb, másnap még büdösebb. Tehát ugyanakkor meg nekem nagyon, azt hiszem, hogy egy nagyon jó társaságban voltam. Tehát mi egy olyan kontingens voltunk, ami mindenki érettségizett, mindenki egyetemre felvételizett, egyrészt a szekus akart lenni felnőtt korában, másrészt nem akart. És akkor ugye volt is ott egy ilyen válogató, volt egy nagyon vagány tisztem, Vasziliu Vasilikának hívták, fiatal hadnagy, és egy elképesztő jellemzést írtak, nem tudom, hogy miért gondolom, lehet, hogy mindenütt mindenki, azt hiszem, hogy ez ilyen szekus válogató volt, és nagyon sok minden le volt írva, csomó, na igen, takarítottunk az irodába, tehát ott válogattuk ezeket a dossziát, nem tudom, mi néztük meg, lehet, a tied is itt van, az ennyi, minden, és akkor oda volt írva a végén, mindenből jó voltam, tehát igen, tehát nem mindenki jó céllövő volt, tehát ilyen 38 emberből 35 100%-os cél, én, de nagyon jó kontingens volt, oda írta, hogy igen, observaci speciale, desse orcaden gândur, inapt pentru servici speciale. Mondtam, hogy igen, hogy tehát, hogy ez az ember tudva, tehát, hogy igen, tehát, hogy rendes, tehát, hogy nem vittek be egy még egy darálóba, még egy, nem lettem ilyen szekus őrmester, vagy nem tudom micsoda, tehát, hogy igen, ezt megúsztam, és voltak ilyen, tehát igen, hát ez a nagy éjszaka, ugye, kint egy lőszerraktár, töltött géppisztoly, és akkor csétáltunk az éjszakába, és akkor valamik berugott, akkor meghúzta a ravaszt, mert mit tudom én, tehát, hogy kaland volt, és... Kaland is volt, nyomasztó is volt, agymosás is volt. Igen, megérkeztem haza, elfejtettem a francia nyelvtant.
De a könyv már
semmit. Hát volt a francia könyv, ott volt, de hát mit tud az ember vele csinálni? Azt hiszem, egy nagy tapasztalat volt. Ráadásul ugye hát a nagyapámék generációja, vagy a nagyapámék mi egyébről beszéltek a háborúról. Hát ugye akkor nőkről nem sokat beszéltek így. Tehát igen, maradt a háború, ami otthon is háború volt, tehát akkor háború. Tehát ez volt a... Igen, tehát azt hiszem azt töltötte ki a gyerekkoromat, hogy mondjuk ez a Krasznodártól Prágáig, vagy Prágától Krasznodárig a nagyapám, hogy utaztak, meg a cetlik, amiket kidobott a vonatból meg. Tehát, hogy azért így azonosult az ember azzal, ami tehát, hogy így volt. Vagy ott egy nagyon jó, igen, tehát néha magánt is, meg kellett nézni olyan ilyen Sergio Nicolaescu lövöldözős filmet, tehát valamelyik, a lőttek egész végén. Mondták a tisztek, hogy na, gépész, állj csak meg, na, még egyszer azt a jelenetet, hogy hát azt mondja, ilyen nincsen. És akkor voltak ilyen nagyon, nagyon érdekes történetek ebben. Hosszú volt. A végén, mert tudom, hogy utolsó hónapok, azóta nagy szám, aki elmentett a disznókhoz, mert ott valamit csinált. Semmit az égvilágon, ültünk benne egy teremben, és ott nem tudom, mobiltelefon nem volt, laptop nem volt, tévé nem volt, semmi nem volt. Tehát könyvtár volt valahol, de azt nem. Egyszer írtam egy ilyen ateista dolgozatot, mert tisztnek kellett, hogy valamilyen ateista felkészítő, mit tudom, és akkor kaptam 3 nap szabadot, írja meg a dolgozatot neki, és minden héten felolvasta valamelyik tiszt, ma adták egymásnak körbe. Hogy az volt a címe, hogy van-e keresztény filozófia? Már az a könyvek, amiket mostanak azt mondták, hogy nincsen. Meg azt mondtam, hogy van, csak nem aktuál. Valamit tett, elég nehéz volt, de jó volt az a dolgozat, de úgyse figyelt senki, mit ír. Igen, most már könnyű. És persze, hogy tett bajok annak az idegeim, mert most is, mikor olyan rosszul vagyok, akkor valami katonaságosdit álmodok. Tehát, hogy valami harci feladatra megyünk éppen. Tehát, hogy nem szoktunk lövöldözni, de azért úgy ott van az a szorongásos éjszaka, sokan vagyunk, gyülekezünk, puska van, vonat van, nem tudom, tehát ez azért megvan.
Nem, mint hogyha bánnánk, de elismerhettél volna az országból, és közös barátainkkal volt is egy ilyen kísérletetek, az hogy is történt?
Hát nem, más barátommal volt, hogy úgy ez 88 őszén, hát úgy nekik esett, a konzervgyár. Megint nem vettek fel az egyetemre, konzervgyár, sötétség, minden, és akkor így elmentünk Bálba, ott az egyik faluba, Kisenő mellett, és jó szilvapálinka van ott azon a vidéken is. Ez a szilvapálinka mindent öntett. És akkor na, megyünk Magyarországra. A nyavaja, elég volt, mert Béluka is elment, Janika is elment, nem adták, na menjünk, megyünk, jó, megyünk ugye. Itt akkor nálunk sötétség volt Románia, volt közvilág, október ilyen, november, nem tudom, jó, október lehetett így is. Letettük a biciklit, ugye az aszfalt úttól egy kicsit bennebb, és akkor ott volt a határ, ugye nem csazott messze, ott égett a villany, Gyulavári felé, ott a körös parton, úgy ki volt világítva Magyarország, ő se tudott eltévedni. Tehát mentünk, tényleg szóval, mert ott volt a fény, itt volt a sötétség, arra kell menni, hát ilyen egyszerű. Tehát látta az ember, hogy ott mennek a katonák, vagy nem, mert akkor nem ment senki. Persze emelkedett az eső is. Ott mentünk a tarlón keresztül, és úgy elfogyott. A hideg volt, ugye az ember feltöltötte azt a pálinkát, de hát aztán az elfogyott. Tehát ahogy elég az üzemanyag az emberbe. És úgy megérkeztünk valamilyen mélyebb mocsárot, lehet, hogy az volt a hatását, de nem tudom, hogy az volt. És akkor mondtam, hogy te itt akkora sár van. Na, menjünk vissza, na, franc egyemek vagyunk, most ebben a nagy sárba, és visszamentünk. Felültünk a biciklire, és bementünk a bába, és így néztünk, hogy sárosok vagytok, persze az ember részeg. És akkor igen, tehát ez most voltunk-e, vagy nem voltunk, igen, de hát ez egy ilyen szimbolikus történet, hogy akkor igen, tehát, hogy elindultunk, kihozanottunk, hazajöttünk. Jó van. Ő aztán elment a barátom, tehát ő aztán átment. Azóta visszajött persze, tehát nem rájött, hogy igen. Tehát nekem volt igazam, hogy minek? Szóval most mit akarunk ott? Ugye, mivel az ember a határ mellett él, elég sok mindent tudtam én Magyarországról. Tehát ő nem kívánkoztam, hogy porcikám se kívánt, hogy a Magyarországon, én most se kívánom. Tehát, hogy nem, tehát nem. Ez így valahogy. Igen, tehát, hogy én Erdélybe akarok. Tudom, mikor elvégeztem az egyetemet, aki felismerült, és Barótra mennék magyar tanárnak. De ugye nem akartam tanár lenni pont a beszéd probléma miatt. Tehát, hogy az nem biztos, hogy az jó lett volna. Akkor biztos nem. Most már lehet, hogy el tudnék boldogulni ezzel, de akkor biztos nem. 25-26 évesen, tehát egy tanítás, szóval megettek volna kölykök, tehát nem.
Vida Gábort és Márton Everint hallják. A felvétel október közepén Kolozsváron készült a Gaudiamus könyvesboltban, az egy Dadogás története című könyv bemutatóján.
Amiről nem esik túl sok szó, de azért ugye a mondatok között van, az a szerelem.
Igen.
A te sztorikban. Az is ilyen dadogós?
Igen. 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 Ugye nem tudjuk ezt, hogy akkor... Nyilván, tehát egyszer majd jó lenne leülni, és tényleg akkor egy ilyen alapos szakirodalmat erről a dadogásról. Olvassuk ennek a neurológiai részét, meg egy csomó mindent, amit ebből. Tehát én nem ültem le igazából, tehát akikkel beszélt, tehát ilyen tódozott-fódozott tudás erről. De igen, tehát nekem ez elég, azt gondolom. Valahogy az emberi kapcsolatokban, vagy a figyelembe, vagy a kommunikációba, tehát túl azon, hogy az artikulációs probléma, ez működik, vagy nem működik, vagy hogy működik. Azt hiszem, ott is van egy ilyen fura hektikusság. Azt hiszem, ezzel így számoltam. Tehát, hogy Persze, szerelmesnek lenni, igen, jó, és akkor repülünk, hogy ne, igen. Ez a kommunikáció, hogy akkor mit mond az ember, hogyan mond, igen, tehát hát ebben azt hiszem, hogy sok érdekes, sok problémát. Igen, ugye azért fejeződik be ott 20 éves korom, mert akkor még olyan sok szerelmi történetem nem volt. Ám mintha azóta olyan nagyon sok, de igen, tehát hogy az úgy egyszerű, az úgy egyszerű. Meg azt gondolom, hogy ez egy olyan világ is volt, hogy ahogy az égető Eszterben mondja ott a nagyi, valaki, vagy mindenképpen egy meglett korú néni, hogy hát fiam, akkor még, mikor mi házasodtunk, a szerelem nem volt divatban. Azt is gondolom, hogy ennek a, ugye megint az erdélyi társadalom, vagy az erdélyi magyar társadalom, vagy az a félig meddig székely, paraszt és a többi társadalom, hogy annak gyönyörű, igen, népköltészet a szerelmi, az úgy megvan. Egy idő után a szexről is tudnak mindent az emberek. Valami, ami a kettő között van, erről, hogy ez a kapcsolatban lenni, hogy fenékig tejfel, de néha nem, meg sok a vodka, meg stb. Tehát, hogy ez ebben, hogy itt mit kell csinálni. Én nagyon sokszor gondolom azt, hogy tulajdonképpen, igen, pontosan ez a baj, hogy a szerelemmel, ezzel a mocsokállattal mihez kezdjünk, amik nincs tekintettel arra, hogy most akkor hogy áll a gazdaság, van-e autó, nincs autó, milyen messze lakunk, stb. És hogy kinek, kibe szabad-e, vagy nem szabad, tehát ez egy nagyon, nagyon problémás dolog. Hogy az egész kultúráknak, valószínűleg nekem is, hogy akkor mihez kezdjünk igazából az érzelmény. Ugye azért mondja valahol az anyám, az elején, vagy nem tudom, ott egy részben, az Alföldön, hogy ezeknek az embereknek nincs lelkük. Ugye az Alföldön teljesen más ez az érzelem kinyilvánítás, más gesztusrendszer, másként járnak, stb. Itt is más, mindig másként járnak az emberek, és mások az elfolytások. És igazából nem is veszük észre, hogy bizonyos elfolytásaink vannak, amikor egy másfajta kultúrával, egy más megéléssel, egy más kitárulkozással találkozunk, akkor veszük észre, hogy jé, hát nálunk ezt mi nem szoktuk, mink ezt így nem mondjuk. Nem. Tehát ugye fogalmam nincsen, ugye azért szoktam mondani, le is írt egyszer egy újságíró, teljesen el szomszédok, igen, mondták, hogy miket beszélek, hogy ugye két nagy, tehát van egy ilyen nagy probléma csomag, amiről elég nehéz beszélni, hogy nem ezt mondom, csak ezzel próbálom jelezni, hogy itt a tabuk, amikről vagy tudunk beszélni, vagy nem, ugye ezzel a két mondattal, ez a két kijelentéssel, hogy anyám és a szex, apám és a kurvák. Tehát, hogy erről beszélni, mit tudunk erről, ki a maga, ugye, van ahol, igen, mesélnék, hogy na aztán apád boldog-boldogtalannal, de rendszerint nem ez az alapkép, hanem mi fiam, mögházasodtunk, és azóta mi rendesen élünk. Ez az. Miközben mindenki tudja, hogy vagy igen, vagy nem. Miközben igen, tehát, hogy most akkor erről mit, hogy 50 év boldog házasságban. Jó, ez tényleg, szóval autó van, lakás van, dolgozni eljártunk, a nyugdíj kicsi, igen, rendben. És közben nem dobogott sem szívet, tehát hogy igen, tehát hogy ez a anyád már megint hülye, apád örökké tiszik. Szóval igen, közben ugye beszélgetünk, tehát megy, mik van? Tehát hogy na most én nem tudom, hogy ezekről kell-e beszélni, csak ugye itt is benne van, most mondta is anyám, hogy de fiam, az olyan nem volt, az úgy nem volt, ugye, hogy jön egy szerelő hozzánk, főleg délelőtt vagy munkaidőben, ugye, tehát ez a reggel 7-től 5 óráig, ugye, mert hogy volt, ugye, anyám az irodába dolgozott, nem van egyszerű, hogy anyám az irodába dolgozott, ha valamit otthon meg kellett szerelni, én ugye nem voltam otthon, vagy még kicsi voltam, vagy nem értettem hozzá, apám nem volt otthon, nem értett hozzá. Na jó, és akkor ugye benne a munkaidőben anyám bement az igazgatóhoz, vagy a főmérnökhöz, mondta, hogy akkor Józsit küldje már el, hogy heggesse meg a, mit tudom én, a nyavaj, a biciklit, vagy a kaput, vagy a tévét állítja, amit akarunk, porszív, vagy, jó? Amit ugye nem lehetett bevinni a műhelybe, akkor Józsi eljött délt a munkaidejében, ugye, hát ez le volt, ugye? Szomszédasszonyok, akik nem jártak dolgozni, na ugye megint jön valaki vidáékhoz, megint jön a szerelő délelőtt. Anyám mondta, hogy de fiam, de hát ez nem azért jöttek meg, mondom, én tudom, de amikor én később a gyárba dolgoztam, elmondták, hogy na, jár, merre jön Nikola Damnávida? És pont úgy, hogy én ezt halljam, ugye? Mondták a kollégáim, na megint megy hozzátok a szerelő, ugye, délelőtt, mondta anyámnak, hogy el is mondtam, hogy ki az, aki mondta nekik, szívattak engem ezzel. Na most, hogy mit tudunk? Tehát, hogy persze, ülnek az emberek a kapuban, vagy a kertben, vagy csak a kerítés fölött, ugye, vagy a függöny mögött, ugye, és mindent tudnak. Azt is, utána magyarázhatod, hogy mi van. Na most én nem ezt a, igen, csak hogy hogyan is élünk? Miről nem tud beszélni ez a kultúra? A szexről, a baszásról, a pornóról, az abi gyerekről, igen. Na, a szerelemről. A rég volt, fiam. Elmúlt. Azóta is jó vagy. Igen, és akkor így nem van fejezve. És hogy ez az érzelmi kultúránk. Ugye melyik a buszon, a nyárad menti busz az egy gyönyörű hely. És akkor tényleg figyelem így az idősebb férfiakat, akik még, a fiúkat, üző. Ugye két eset. Hát főleg ugye a fiatalok. Szapienciál, igen, az egy jó hely. Székelyföld, igen, különben. És akkor a Mari megvan még? Hát a Mari egy kurva. A Mari ilyen, stb. Egy mondatot így azért most már, hogy 6 éve navétázok. Ezt, hogy na viszek a Marinak egy virágot. Vagy, hogy mondjam, tehát igen, csak ez a szöveg, de hogyha valami nem működik jó, hát a Mari az egy hülye. Ennyit beszélünk erről az egészről. A pornófilm, igen, az szuper, stb. A videó, minden. Erről, hogy hát igen, megtetszik a virág, a zsebkendő, a Pármai Kolostor, mindegy, mit olvasunk. Tehát, hogy ez van? És akkor azt szoktam mondani, igen, tehát, hogy a szexel rendben vagyunk, a pornóval is. A szerelem az, amiről, hogy nem. Tehát tényleg, tehát még ezek az elejtett szavak sincsenek arról, hogy jó, de tetszik nekem az a kis jány, vagy hú, de tetszik nekem. Még a nők időről, hogy hát azért az egy jó pasi, vagy valami. De a férfiaknál az, hogy egy szép nő vagy egy valami, még a szót se ismerik szerintem most már lassan. És hogy valahol itt van egy ilyen nagy, az, hogy ez az egész érzelmi világgal, ami azért mégiscsak az embert elkíséri gyerekkortól egész hosszan, bár nem volna szabad, ugye, ez pont az a baj, igen, hogy erről tulajdonképpen nyelvünk sincs hozzá. És ez egy nagyon nagy probléma, igen, tehát hogy hogyan beszél, igen. Mondták múltkor is, másik könyvemnek is mondták, hogy hát igen, ezek a, hogy ez így problémásra van megírva. Tényleg, és tényleg azt gondolom, hogy az erdélyi irodalom, ez tényleg az ilyen jó szerelmi, tehát a szerelmi történetekkel, nem? És hogy az jó is, és hogy repít is, ízé, hogy ez azért egy kicsit eléggé hiányzik, vagy nem is tudom. Na, szerelmes regényt fog kínni legközelebb. Na, valami ilyesmit kellene.
Még egy kérdésem van, hogy itt ne spíroljuk az idegeket. Kiadódott egyáltalán, és felejtettem, hagyományosan magvetős szerző, vagy ezt a könyvedet Szegő Jani szerkesztette már, amennyire kellett, igen, szerkeszten, merült-e fel valamilyen nyelvi probléma, mondjuk, mert ugye vannak a magyarok, meg a magyarok, tehát hogy ezt tudjuk, nem ugyanazt a nyelvet beszéljük. Volt-e valamilyen ilyen gondod, mondjuk, vagy konfliktusod, vagy bármi, vagy egyet nem értés a szöveg kapcsán?
Nem olyan sok. Magam is 20-valány éve szerkesztő vagyok. Nem, tehát olyan problémás dolog nem volt azért. Vagy amire úgy emlékeznék, hogy ne tudtuk volna egyszerűen megbeszélni. Persze Magyarországon egyre inkább másként beszélnek. Szóval. Tavaly nyáron Gorkit olvastam, sokat, nagyon, az egy nagy író volt. És 1000 oldalakat olvastam, és ez 59-ben, 60-ban, 61-ben jelent meg ez a 10-valány kötetes Gorki. És hogy ott vettem észre azt, amit nem tudtam, hogy valamelyik fordító, sajnos nem írtam ki a nevét, ezt az ide adod nekem, vagy oda adod nekem dolgot, ezt többször használja, többször felcseréli, mondom, tehát azt hiszem Szép Irodalmi Könyvkiadónál jelent meg, és ezt így furcsáltam, hogy ez hogyan. Ugye ez most tűnik fel Magyarországon, hogy nem tudja, hogy ide adod nekem, vagy oda adod nekem. Ez, tehát az irány nem, sajtóban is láttam most nem olyan régen, kormánypárti sajtóban ráadásul, tehát jó, a magyar emberek, minden. És hogy de igen ám, na most ugye, 60-as évek, bocsánat, majd a Szép Irodalmi Kiadónál azért ott nem csak cenzúra volt, hanem szerkesztők voltak meg egyáltalán, és arra gondolok, Szilágyen Sándorról meg kéne beszélni, hogy valószínűleg valaki hozza a nyelvjárásából, lehet, hogy egy fontos párt ember, aki fordítja oroszból, nem mernek beleszólni, és úgy marad. És hogy azóta terjed, nem biztos, hogy a Gorkiból terjed, annyi Gorkit szerintem fél Magyarország nem olvasott, mint én, hogy ebből terjedjen el, de terjed máshonnan. Egy folyóiratban volt az, ugye ebből van a szöveg, ahol azt mondta a korrektor, hogy igen, mondtam, hogy a süppedő löszben nem lehet díszlépést venni, pont a katonasági részben, és azt mondta, hogy hát de nem a lösz süpped, hanem a láb. Bátyuskám, hogy van ez a... tehát hogy leszünk ilyen nyelvészetileg fafejűek? Tehát hogy hogyan? Vagy régebbi történet. Könyvvásár volt Marosvásárhelyen, szobában volt kb. 6 magyar szakot végzett. Hát már úgy, ahogy elvégeztük, nem végig is, diplomán meg volt. De gyakorló tanár is volt egy, és jött a gyerek, hogy lányom, hogy mondat, elemzés, hogy a Mátyás király olvas. Olvas, állítmány, Mátyás király alany. Jött másnap, hogy nem tudtok semmit, mert tanítónéni megmondta, hogy olvas, állítmány, a király, az alany, Mátyás a jelző. Talán nem tudunk semmit tényleg, szóval gondoltam én, hogy de nem akartam én ezt, ugye, tudjuk a Rácz János nyelvi folyamatosan, igen, jó. Gondoltam, hogy a Blaha Lujza tér füstö, mondjuk, ugye? Tér, melyik tér? Lujza tér. Na, melyen Lujza Blaha? Na, és akkor haladjunk, lehetne ezen dologgal.
Az elmúlt 50 percben a Brassóban első ízben megszervezett Magyar Színházi Fesztiválról, a kolozsvári zsidó napokról, illetve Vida Gábor egy dadogás története című, idén megjelent regényének kapcsán készült beszélgetésünk második befejező részét hallották. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, Márton Evelin vagyok, műsorainkat követhetik a Facebookon, illetve meghallgathatják a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!